Tamás. Dániel 7. Lapozzatok kérlek oda a Bibliátokban. Tovább utazunk Dániel könyvében, és elég izgalmas rész következik. Nem mondom, hogy nem izzadtam rajta. Jó kis fejezet. Én azt gondolom, tesók, hogy néha magamat is ide sorolom, néha nem vagyunk tudatában annak a csodának, hogy amit a szemünk előtt hívőként megadatott. És ez a fejezet is ilyen. Mire gondolok? Ezek a beteljesült proféciák. Néha nem tudom, hogy hogy vagy vele, de nem fogjuk fel, hogy milyen kiváltság az, hogy ilyenek ma a kezünkben vannak. A mi igénk, a Biblia, az tele van ilyen proféciával, beteljesült proféciával. És elképesztő, ez egy elég egyszerű teológiai igazságra mutat rá, mégpedig az, hogy Isten tudja, hogy mi fog történni. Sok más dologról is fogunk ma beszélni, de ez az egyik alapvető dolog, hogy egy beteljesült profécia Isten igében rámutat arra, hogy Isten látja a jövőt, és tudja, hogy mi fog történni. És amikor ezt megértjük, akkor ez le kéne, hogy nyűgözzön minket hívőként. És sok más egyéb dolgot megtudhatunk Istenről. Na nézzük meg ezt az első verset a 7. fejezetből. Babilónia királyának, Belsáccárnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Ez egy új szakasz a Dániel könyvében. Az első 6 fejezet, ez egy történelmi beszámoló arról, hogy a zsidó foglyok elkerültek Babilonba, és ott különböző királyokon keresztül éltek. És látjuk, hogy Isten miket tett. Ez a 6. fejezetig tart. Majd a 6. fejezettől, tehát a 7-től a 12-ig a második része a könyvnek, az profétai látomásokat tartalmaz, amiért Dániel kapott Istentől. 4 ilyen látomás lesz leírva, ma megnézzük az elsőt, és ez egy új szakasz jelent a könyvben. Azt mondja itt az ige, hogy Belsáccár uralkodásának első évében történt ez. Ugye Nabukadnezár királyról is beszél Dániel könyve, ő volt Babilon egyik uralkodója, majd később jött egy másik uralkodó, Belsáccár, tehát ő is még Babilon uralkodója, tehát most egy kicsit visszalépünk az időben. Emlékeztek, hogy a perzsák legyőzték Babilont, beszéltünk erről, Círus király, de most ez a történet visszaugrik időben. Tehát ott vagyunk körülbelül a Dániel 4. fejezete után, és a Dániel 5. fejezete előtt. A kettő között tartunk időben valahol. És azt mondja itt nekünk Dániel, hogy egy álmot látott Istentől, és leírja nekünk a főbb dolgokat. Én nem tudom, hogy hogy vagy te ezzel, ha ilyet olvasol engem, ez nagyon idegesít. Dániel, mi az, hogy leírod a főbb dolgokat? Miért nem írtad le az összes dolgot, amit láttál? Leírta azokat a dolgokat, amit így főbb gondolatként látott, és hol van a többi részlet? Hát nyilván a Szentlélek nem akarta, hogy azt a többi részletet mi megkapjuk, ezeket a dolgokat szánta nekünk. A többit lehet csak Dánielnek szánta Isten, ezeket viszont nekünk. És így folytatódik. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég 4 szele felkorbácsolta a nagy tengert, 4 igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Dániel lát egy nagy tengert, ez minden bizonnyal a földközi tenger. Számukra ez volt a nagy tenger, nem ismerték a csendes óceánt, az atlanti óceánt, ez volt így a nagy víz. És igazolja ezt az is, hogy 4 vadállatról és 4 birodalomról fog beszélni, és mind a 4 birodalom a földközi tenger által határolt birodalom volt. Azt mondja, hogy az ég 4 szele felkorbácsolta a tengert. Valami nagy szél jött, és felkavarta ezt a nyugodt vizet, látta ezt a háborgó vizet, és látott 4 vadállatot is. 4 vadállatot fog nekünk elmondani, leírni Dániel, és mindegyik egy kicsit fura. Mindegyiket igyekszik majd hasonlítani valami olyan állathoz, amit már akár te is láttál, vagy én is. De ő se azt mondja, hogy olyan, csak olyasmi, hasonló, mert nem pont olyanok azok az állatok, mint amit mi ismerünk a természetből. Nézzétek meg, mit mond, 4. vers. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sast szárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, 2 lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a 2. vadállat medvéhez hasonlított, félig már fölkelt, és 3 borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél igen sok húst. Azután láttam a következőt, mely olyan volt, mint egy párduc, de 4 madárszány volt a hátán. 4 feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Azután egy 4. vadállatot láttam az éjszakai látomásban, ijesztő, rémületet és rendkívül erős volt. igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábával. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Itt Dániel beszél ezekről a vadállatokról, amit látott. És foglalkozunk először csak az első 3-mal, mert azok úgy körülbelül összetartoznak, a negyedik egy kicsit más. Róla több szó lesz később. Amikor beszél ezekről az állatokról, úgy próbáljuk magunk elé elképzelni. És volt egy Clarence Larkin nevű fickó, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a profétai látomásokat lerajzolta. Lehet, hogy te is láttál már ilyen ábrázolásokat, némelyik ilyen kicsit vicces, például egy oroszlán sasszárnyakkal lerajzolni, vagy egy párducot 4 szárnyal. Ezeket így a leírásból elolvassuk, de nem nagyon tudjuk elképzelni, nem látunk még ilyen állatokat. És az első állat olyan, mint egy oroszlán, aminek sasszárnyai adattak. Gondoljátok el, hogy milyen fenséges állat lehetett ez. Az oroszlán is egy fenséges állat, az állatok királya, a sas is, a madarak királya, ez a kettő együtt. Milyen magasztos állat lehetett ez, milyen nemes állat, de mégis azt olvassuk róla, hogy kitépték a szárnyait, megaláztatáson ment keresztül ez az állat, 2 lábra állították, és emberi értelmet kapott. Ezt mondja itt róla Dániel. Nekünk van egy puskánk. Remélem, ti nem szoktatok puskázni a suliban. Én amiután megtértem, 1 évvel később Isten meggyőződött, hogy ez nem egy jó módszer a vizsgaírásra, és akkor leszoktam róla. Jobban is sikerültek a vizsgáim utána, meg kénytelen voltam tanulni. És nekünk van egy puskánk a Bibliában. A 17. versig előre lapozunk, akkor segít nekünk a Biblia megérteni, hogy mik ezek az állatok. A Biblia mindig a legjobb Biblia magyarázat, ezt már így megtanultuk. És a 17. vers azt mondja, hogy ez a 4 hatalmas vadállat 4 királyságot jelent, amelyek létrejönnek a Földön. Tehát 4 vadállatról van szó, amik 4 birodalomról, 4 királyról, királyságról fognak nekünk beszélni. Az első királyság leírása olyan, mint egy oroszlán sasszárnyakkal, teljesen illik a Babilon birodalomra. Már csak azért is, mert hogy a Babilon birodalomnak az egyik szimbóluma egy oroszlán sasszárnyakkal. Ha valaki elmegy ma a British Múzeumban, kiállítva van a Babilon várfalának egy darabja, pazarul meg van csinálva, és a falon ott van egy oroszlán sasszárnyakkal. Ez volt ennek a birodalomnak az egyik szimbóluma. Ahogy uralta a földet Dániel idejében, amikor Bélsáccár uralkodott. Egyébként, amit itt leír erről a királyról, ez illik Nabukadnezár történetére. Emlékeztek, ő volt az a dicsőséges király, aki uralkodott fenségesen, majd Isten megalázta őt, egy állati értelemmel ért, de 7 évvel később visszatért az értelme, újra lábra állhatott, és emberi értelmet kapott. Ez olyan, mint Nabukadnezár története, aki egy ilyen emblematikus királya Babilon birodalomnak. Miután megalázta magát, dicsőítette Istent. Na, a második állat az egy medvéhez hasonló, az 5. versben olvasunk róla. Mindjárt beszélünk ezeknek majd egyéb vonatkozásáról is. Olyan volt, mint egy medve. Félig már fölkelt, és 3 borda volt a szájában a fogai között, és ezt mondták neki, kelj föl, egyél igen sok húst. Hát a medve az már nem olyan fenséges állat, mint az oroszlán, de mondhatni nagyobb és erősebb. Egy lombhaj, nagy testű állat, ami nem mozog olyan fürgén, de hatalmas ereje van. És rendkívül nagy. És mindent összezúz, amire ellenségként tekint. Állítólag, aki a medvéket ismeri, az tudja, hogy mennyire kell vigyázni ezzel az állattal, még akkor is, ha úgymond meg van szelídítve. Mert benne van egy belső késztetés a küzdelemre. És ha valamivel harcolni kezd, akkor nem adja föl, még ha az életébe kerül is. Küzd a végsőkig, és nem hátrál meg. Ma állítólag Magyarországon élnek újra medvék. Mi egyszer a gyerekekkel elmentünk Nyírjesre, oda Balassagyarmat környékén van ott egy erdei iskola, és beszélgettem a vadőrrel, és mondta, hogy hát igen, itt él egy medve, és télen látták a lábnyomait a kerítésen kívül. Hát nem nyugodtunk annyira meg. Nem szeretnék összefutni a medvével. Így jó tudni, hogy él Magyarországon medve, de ő ott, még itt. És ez egy félelmetes állat, egy hatalmas erejű állat, ami jelképezi ezt a második birodalmat. Melyik birodalom követte Babilont? Melyik volt az, ami legyőzte? Már beszéltünk róla. A Méd-Perzsa birodalom. Amire nagyon illik ez az állatleírás. Olyan volt, mint egy medve. És azt írja róla itt Dániel, hogy félig már fölkelt. Ahogy lehet, hogy a te fordításod máshogy fogalmaz, azt mondja, hogy egyik része magasabbra emelkedett. A Méd-Perzsa birodalom úgy indult, hogy a médek és a perzsák egy ilyen együttműködést kötöttek, ahol egyenlő partnerségben lesznek majd a birodalom vezetésében. De a perzsák mindig fölé kerekedtek a médeknek, mindig erősebbek voltak náluk. Félig már felkelt, és 3 borda volt a medve szájában. Na, ez mit jelent? 3 borda. Nem tudom, mit jelent, de azt mondják a Biblia magyarázók, hogy valószínűleg annak a három erős országnak a jelképe, amit a médek és a perzsák legyőztek. Az egyik ilyen volt Babilon, a másik Egyiptom, és a harmadik pedig, puskázom, elfelejtettem a nevét, Lüdia, ami Kis-Ázsiában található birodalom volt. Ez a birodalom nagyobbra nőtt, mint a Babilon birodalom. És arról voltak ismertek, hogy egy akkora hadsereggel jöttek mindig, hogy ellepték a földet. Lehet, hogy láttad filmeken a perzsa hadsereget, ők hihetetlen számú katonával jöttek, és mindig azzal győztek, hogy gyakorlatilag felemésztették az ellenséget a túlerejükkel. Mint a medve is, ahogy jön, lehet, hogy lassan mozog, de hatalmas erejével összezúzza az ellenfelét. A harmadik vadállat, azt mondja a hatodik vers, az olyan volt, mint egy párduc. Párduc, amíg nem futottam össze, de a párduc úgy támad, hogy lesből ráveti magát az áldozatára. Nem olyan, mint a medve, hanem rendkívül gyorsan mozog, sőt, ez a párduc, amit leír nekünk Dániel, ennek négy szárnyadatot, tehát még gyorsabban haladt, sőt, nagyon ravasz volt, nagyon tudatos, négy feje volt, ahogy itt. El tudjátok képzelni ezt az állatot négy fejjel, négy szárnyal is közben egy párduc? Mindegyik állat, amit eddig leírt, ezek vadállatok, különböző módon ejtik el a prédájukat. De érdekes, hogy mindegyik mód illik arra a birodalomra, amire vonatkozik. Mire vonatkozik ez az állat, az a párduc? Melyik birodalom volt az, ami követte a perzsákat? Történelem óra. Ebből nem voltunk jó, sose Tamás. Ezek a görögök. Nagy Sándor vezetésével a görög birodalom legyalulta a térképről a perzsákat. És nem csak őket, hanem gyakorlatilag 12 év leforgása alatt Makedóniától eljutottak Indiáig. Egy rettentő gyors hadjáratban végig söpörték és elfoglalták az ismert világot. Európától Indiáig, 12 év leforgása alatt. És Nagy Sándor fiatalabb volt, mint 30 éves, amikor a csatamezőn meghal. Amikor elveszti az életét ez a nagy hódító, és az országa négy részre szakad. Négy hadvezére veszi át az uralmat. Ezért a négy fej. A párducon. Most egy pillanatra gondolkodjatok ezen. Gondold át egy pillanatra. Dániel profétál az alapján, tehát profétai látomást kap, hogy mit mutatott neki Isten. És beszél a Babilon birodalomról. Mondhatnád, hogy ez nem nagy szám, hiszen akkor élt, amikor a Babilon birodalom fennállt. Hát most mi ebben a nagy kunsz beszélni egy olyan dologról, amit a szemeddel látsz? Ki kellett nyitni az újságot, és elmondani, hogy abban van. Aztán beszélt a perzsa birodalomról, ami majd meghódítja a babiloni birodalmat. Hát mondhatnánk, hogy még ez sem nagy szám, mert ha egy kicsit jártas volt, meg a külügyeket kicsit jobban ismert, akkor ismert a perzsákat, ismert a médeket. Hát biztos ezt is így összerakta. Na de a görögöket, akik több mint 100 évvel később jönnek el, amikor erről írt, akkor sehol nem voltak. Ez annyira hirtelen történt. És ez mutatja azt, hogy Isten olyan dolgokat mutatott meg, amit Dániel nem tudhatott volna anélkül, hogyha ezt Isten ki nem jelenteni neki. Hogyan tudhatott erről a birodalomról? Hogyan tudhatott, hogy ez a párduc lesz? Hát mondhatod, hogy Tamás nem egy görögökről beszél, hanem egy párducról. Igen, de minden részlet annyira illik arra, amit a történelem igazolt, hogy halála után négy részre oszlott Nagy Sándor birodalma. El kell ismernünk, hogy Isten látja a jövőt. És bizonyos részleteket Isten előre megmutat a prófétáinak. És itt is ezt látjuk, hogy Isten ezeket a dolgokat előre megmutatta Dánielnek. Vannak dolgok, amit Isten nekünk is megmutat. Nem mindent, amire kíváncsiak lennénk, szerintem a kíváncsiságunk mindig nagyobb, de valamit Isten megmutat, a főbb dolgokat megmutatja. És ennek oka van. Egyrészt annak, amit megmutat, másrészt annak, hogy miért mutatja meg. Én többet szeretnék tudni, de hidd el, hogy az nem csak az információról szól, hogy hát igen, én tudom, hogy mi lesz, hanem valamiért, amit a jövőről megmutat, az a mai napi Istennel való járásomban számít. Fontos. Nem mond el minden részletet, de a főbb dolgokat elmondja. Nekünk is elmondja a főbb dolgokat. Mi az, amit ez megmutat Istenről? Mit mutat meg az, hogy Isten ezeket a dolgokat előre el tudja mondani? Az, hogy Isten az időn kívül létezik. Ő egyszerre látja a jövőt, egyszerre látja a múltat, és él a jelenben. Isten az idő korlátján kívül él, hiszen az idő is egy teremtett valóság. számára ez nem egy korlát. Ő ebben szabadon mozog. Mi, akik teremtett lények vagyunk, mi bele vagyunk rekesztve az időbe. Nekünk van egy múltunk, ami elmúlt, van egy jövőnk, ami előttünk áll, és ha jól csináljuk, akkor élünk a jelenben. De nem tudjuk egyszerre megélni ezt a hármat, ahogy Isten. Emlékeztek, hogy Isten hogy mutatkozott be Mózesnek? Uram, mi a te neved? És azt mondta Isten, hogy én vagyok, aki mindig is van, minden időszakban egyszerre van jelen, a múltban, a jelenben is, a jövőben is. Ha eljön egy földön kívüli lény, és aki az idő korlátján kívül létezik, aki látja a jövőt, vajon hogyan győzne meg minket arról, hogy ez a képessége megvan? Nem azt tenné, hogy elénk áll, és azt mondja, hogy figyelj, én tudom, hogy mi fog történni, ez és ez. Ez meg ez. Írd le, figyeld meg, hogy ez fog történni. És amikor megtörténik, akkor mind azt mondnák, hogy tényleg, ez, aki ezeket elmondta nekem, ő az időn kívül létezik, ő olyan rálátással él, ami nekem nincs meg. Ezzel tudna meggyőzni minket, és Isten pontosan ezt csinálta a proféciákkal. Előre elmondott eseményeket, hogy amikor megtörténnek, akkor azt mondhassuk, hogy Uram, én tudom, hogy Te Isten vagy, és időn kívül létezel. Ma az a kiváltságunk van, hogy a Bibliában találunk rengeteg beteljesült proféciát. És ha az ember ezt látja és érti, akkor ez úgy megalapozhatja a bizalmunkat Isten igében, mint semmi más. A 2 Péter 1.19 mondja azt, hogy ezért egészen biztosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen felvillanó lámpásra figyeltek, ami felragyog, mint a nap. Péter is azt mondta, hogy jól teszitek, ha ezekre a proféciákra figyeltek, mert ez olyan, mint egy sötét helyen világító mécses. Ha érted ezt, amiről most beszélünk, akkor ez olyan erős alapot ad neked, bizalmat Isten igébe, mint semmi más. Mondok nektek egy példát, lehet, hogy ezt már mondtam, hogyha ismered, akkor ne haragudj rám, hogy untatlak vele. Úgy lehet elképzelni a történelmet, most így jelen esetünkben ez az analógia, mint egy felvonulást. Ahol mi most oldalt állunk, és figyeljük, hogy a felvonulásnak a különböző személyei követik egymást. Éppen jön egy rezes banda, utána jönnek az artisták, utána a mazsorettesek, utána az énekesek, utána a jelmes, stb. És így vonul ez a felvonulás előttünk, meg oldalt állunk, és szemléljük ezt a felvonulást. Ekkor, amikor nézed, éppen jön a zenekar, fölhív a barátod a telefonodon, hogy szevasz, ki se fogod találni, hogy hol vagyok. Itt vagyok a fejed fölött, abban a helikopterben, amit látsz. Nézd föl, ott vagyok fönt. Te meg ismered a haverod, és nem hiszem el. Tuti nem vagy ott, át akarsz verni. Na akkor figyelj, elmondom, hogy mit látok innen. És azt mondja, hogy éppen látlak, ott állsz az oldalán a felvonulásnak, éppen előtted megy a zenekar, már elhagytak a bohócok, most jönnek a lovasok, utána az artisták, utána a mazsorettesek, és egy olyan nézőpontot árul el onnan föntről, amit te nem látsz. És igazolja az, hogy ő ezek felett áll, és egyszerre látja az egészet. Hamarosan hozzád érnek ezek, éppen elhaladtak előtted azok. Pontosan ezt mutatja meg nekünk Isten a proféciákkal. Ez adhat olyan bizonyosságot Isten igéje felől, ami mint semmi más. Nem tudom, hogy találtad-e magad már olyan helyzetben, hogy Isten igéje felé így eltompult a szíved. Találtad már magad úgy, hogy így olvasod Isten igéjét, de ilyen unalmasnak tűnik, úgy tűnik, hogy bla bla bla, és sose kéne, hogy így legyen, de bűnös a természetünk, és néha eljutunk oda, hogy a szívünk így ilyen érzéketlenné válik. Én azt gondolom, hogy a legfőbb dolog, amit tehetünk, hogy ne történjen ez meg velünk, vagy ha megtörtént, akkor a szívünk újra friss legyen Isten igével szemben, vagy Isten igéje felé, hogyha ismerjük azt, aki ezt a könyvet írta. Hogyha ismerem a szerzőt, akkor nem fogom úgy olvasni, hogy bla bla bla. Van ehhez egy történetem, ami egy igaz történet. Volt egy hölgy, aki idős korában írt erről, ami történt vele fiatalon. Volt egy híres misszionárius, aki látogatást tervezett Dél-Afrikába, ahol ez a hölgy lakott. És nagyon ismert volt ez a misszionárius, az ő gyülekezete, meg a többi gyülekezetek mind felpezsdültek, és várták, hogy ez a híres angol misszionárius eljön Dél-Afrikába, és majd beszédet tart. És annyira mindenhonnan ez jött, a csapból is ez folyt, hogy ez a hölgy már előre unta. Hogy már valaki vett neki egy könyvet, amit ez a férfi írt, és mondta, hogy ezt olvasd el, és ő nem is olvasta el, csak fölrakta a polcra. És amikor eljött ez a férfi, akkor ez a férfi, meg ez a hölgy találkoztak, megismerkedtek, megkedvelték egymást. Majd a körútja után ez a misszionárius visszautazott Norvégiába, ahol szolgált, és küldötte egy táviratot ennek a hölgynek, hogy nagyon megkedveltem, szeretném jobban megismerni, és hogyha nem veszi tolakodásnak, akkor megkérném a kezét. Elég rámerős volt ez a férfi, és megírta, hogyha ön is viszonozza az én szimpátiámat, akkor találkozzunk Londonban, és ismerjük meg egymást jobban. És ez a hölgy nem válaszolt se igennel, se nemmel, ilyen határozottat nem mondott, de mondta, hogy rendben van, találkozzunk Londonban, ismerjük meg egymást, és végül összeházasodtak. De mikor megjött a távirat, és ez a férfi megkérte a kezét, akkor eszébe jutott, hogy ott van egy könyv a polcon, amit ez a férfi írt. És amióta megkérte a kezét, azóta rendkívüli mértékben kíváncsi lett, hogy mi van abban a könyvben, hogy megismerje ennek a férfinek a szívét és a gondolatait. És valami hasonlóképpen működik, azt gondolom, Isten igéje is. Mert hasonló módon az ige Jézust a vőlegényként mutatja be, aki szerelmes a mi lelkünkbe. És hogyha mi egy ilyen kapcsolatban élünk vele, akkor érdekelni fog minket az, amit ebben a könyvben elmondott. Akkor vágy lesz bennünk az, hogy megismerjük azt az Istent, aki ezt a könyvet írta nekünk. Volt egy sikeres üzletember, ez is egy igaz történet, aki megtért, és arra kérte az ő titkárnőjét, hogy amikor Pál leveleit olvassa, akkor írja le azt neki kézzel. Amikor így a Bibliában olvassa, másolja ki azt a Bibliából, írja le kézzel neki, de amikor a címzethez ér, akkor mindig írja be az ő nevét. Ennek az üzletembernek a nevét. Hogy úgy szerepeljen az a levél, mintha azt a levelet neki írta volna Pál. Csomagolja be, és adja föl postán, hogy majd megérkezzen a házához. És amikor megjött a levél, ő kinyitotta, és olyan, mintha egy levelet kapott volna Istentől, és benne volt a Szentírás az ő nevével címezve. És nekem ez nagyon tetszik. Annyira személyessé tette Isten igéjét, és azért tetszik ez, mert ez a valóság, hogy Isten ezeket a leveleket, ezt az üzenetet nekünk írta. És ha bármi van, amivel Isten igéjét újra a szívem közepébe tudom juttatni, akkor megéri azt megtenni. És azt gondolom, hogy a beteljesült proféciák ugyanezt tudják tenni a szívünkkel. Azért ennyire fontos Istennek ez. Hogy lássuk, hogy Isten a kezében tartja az időt. Amikor Dániel ezekről a dolgokról ír, a görög birodalomról, az több mint száz évvel előre van az ő idejéhez képest. És elérkezünk a negyedik vadállathoz, igyekszem belehúzni. Azt mondja, hetedik verstől. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban, ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat, egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Elérkezünk ide a negyedik vadállathoz, ami láttam ábrázolva, csak béna módon. Miért? Azért, mert szinte el se tudjuk képzelni, hogy milyen ez a 4 vadállat. Mert ilyen nem létezik, még hasonló sem. Dániel sem próbálja leírni, hogy ez pedig ehhez az állathoz hasonlított, mert nem tudja ezt tenni. Inkább azzal foglalkozik, hogy hogyan viselkedik. És azt mondja, hogy ez az állat rémületes volt, ijesztő, evett, rágott és összetaposott mindent maga körül. 10 szarva volt. Én csodálom azokat az embereket, akik nem az eszük miatt, a bátorságok miatt, akik futnak néha hogy a bikák előtt. mert ez egy rettenetes, félelmetes állat, ez a feldühödött kétszarvú bika. Na, ennek 10 volt ezekből a szarvakból, és félelmetes volt. És az egyik szarv a 10 közül kiemelkedett, és nagyokat mondó szája lett, és 3 másik pedig letört. Fú, Tamás, ez meg micsoda. Mindjárt elmondom, hogy miért gondolom azt, amit gondolok, de most hadd mondjam azt, hogy ez a vadállat a római birodalomról szól. Ami nagyobb lett és erősebb lett bármelyik másik birodalomnál, ami előtte létezett. És valóban illik rá a leírás, hogy mindent összetaposott, és mindent lezúzott, ami az útjába került. Egy egészen lenyűgöző méretű és módon működő katonai gépezet volt, ami több mint 1000 éven keresztül dominált és uralta az ismert világot. 10 szarv, 3 letört, 1 kiemelkedett, mi ez az egész? Figyelj, ennek, talán erről már beszéltünk a Dániel 2 kapcsán, semmi analógiája nincs a Római Birodalomban. Az, hogy egyszerre lett volna 10 uralkodó, amik között föl volt osztva a birodalom, amiből 3 kikerült, 1 kiemelt, ilyen nincs. Ennek nem találjuk a történelmi analógiáját. De akkor hogyan illik ez a Római Birodalomhoz? Ha tovább olvasuk, még annál inkább nem illik rá, és nem magamnak akarok ellentmondani, de megértjük, hogy miről van szó. 9. vers. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt, és áradt ki belőle, 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyittattak fel. Érdekes dolog, miközben Dániel ír a 4. vadállatról, a pusztításról, a nagyokat mondó szájról, a káromló szavakról, a szarvakról, így átvezeti a leírást az emberi hatalmakról Isten hatalmára. János apostol is ír ugyanezekről a dolgokról a Jelenések könyvében, és nagyon érdekes az a rengeteg párhuzam, ami a két könyv között van. Itt leírja Isten fenséges uralmát, az ő trónját, és ahogy ő dicsőségben uralkodik. Azt mondja, hogy, és láttam az öregkorút, amint helyet foglalt. Kicsoda ez? Erről szoktak vitatkozni, ez most Jézus, vagy Jézus az Isten, vagy Isten az Atya, melyik a kettő közül. Ez biztos, hogy Istent látjuk. Én azt gondolom, hogy ez Isten az Atya, mert később majd itt a leírásban találkozunk az emberfiával, az emberfiához hasonlóval, tehát különbséget tesz Isten az Atya és Isten a Fiú között. De látjuk Isten hatalmát, Isten trónját, ahogy uralkodik. És azt mondja, hogy összeült a törvényszék, és könyvek nyitattak fel. Eljön majd az ítélet ideje. Így folytatja, olvasom tovább. Akkor láttam, hogy a nagy hangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztul, és a tűzbe vettették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jön valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ugye arról beszélünk, hogy Dániel beszél a világbirodalmakról, de egyszerűen átfordítja a szemünket Isten uralmára. Így nem annyira tiszta ez az átmenet. Nem tudjuk pontosan, hogy fog ez eljönni, de látjuk, hogy ahogy királyokról, uralkodókról, ezek végéről beszél, egyszerűen ott találjuk magunkat Isten uralmánál. Ahogy az emberfia eljön, ahogy elsöpri a 4. vadállatot, és uralkodik örökkön, örökké. Ha jól figyeltél, akkor most lehet benned egy kérdés. Akkor igyekszem én elmondani a kérdést, hogyha nem figyeltél olyan jól. 4 birodalomról beszéltünk. A babiloniról, a Méd-Perzsáról, a görög birodalomról és a római birodalomról. És azt olvassuk itt, hogy a 4. birodalom bukása után, a római birodalom vége után eljön az emberfia és uralkodik örökkön örökké. Tanultuk történelemből, hogy a római birodalom 1600 évvel ezelőtt véget ért. Hol van ez a fajta uralma az emberfiának? Hol van Jézus uralma a földön, hogy minden nép, minden nemzet őt magasztalja és őt keresi? Mintha, nem tudom, hogy de én nem ezt látom. Jogos kérdés, hogy de hát Tamás, ez nem így történt meg. Mi történt tehát a római birodalom vége és az emberfia eljövetele között? Hogy áll ez a kép így össze? Valaki úgy tartja, vannak olyan bibliamagyarázók, akik azt mondják, hogy valóban a római birodalom vége után és az emberfia uralkodik. És úgy gondolja, hogy ez maga az egyház. Hát, én nagyon csalódott lennék, hogyha ez így lenne, mert ez azt jelenti, hogy nekünk kéne átvennünk itt az uralmat, meg a vezetést, meg az irányítást. Valaki így gondolja. De én valahogy nem látom kibontakozni ezt, hogy minden hatalom és dicsőség itt a földön ma Istennek adatna. Minden nemzet és nép Istent keresni. Én inkább az ellenkezőjét látom folyamatként. Hogyha tovább olvassuk ezt a fejezetet, az segít megérteni, hogy miről van szó. Lehet, hogy most nagyobb kavar van a fejetekben, mint amikor elkezdtük. Igyekezem kibogozni. 15. vers. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek engem. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről. Azt pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a fenségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt mindörökke. Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és rézkarmai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Dániel itt odalép valakihez, valószínűleg egy angyali lényhez, és felvilágosítást kér, hogy mi az, amit lát. És érdeklődik a negyedik vadállattal kapcsolatban, sőt, azt itt tovább látjuk, hogy a szarvakkal kapcsolatban is, 20. vers. 10 szar volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, 3 pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és a fejük és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a fenséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. Dániel kérdez a vadállatokról, kérdez a negyedik vadállatról, a szarvakról, és különösen arról az egy szarvról, arról az egyről, ami más volt, mint a többi. És nézd meg, mi a válasz, 23. vers. A válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. A 10 szarv ezt jelenti. Ebben az országban 10 király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk, ez más lesz, mint az előzők. És 3 királyt fog leverni. Sokat beszél majd a fenséges ellen, és gyötörni fogja a fenségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerüljenek a szentek egy időszakra, meg 2 időszakra és fél időszakra. De majd összeül a törvényszék, és elveszik hatalmát, megsemmisül és végleg elpusztul. A fenséges szentjeinek a népévé lesz az ég minden alatt minden ország király uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Na, itt több részletet látunk erről a negyedik vadállatról, ami egész jól leírja a római birodalmat, amit az előbb mondtam, hogy uralta és dominálta az ismert világot 1000 éven keresztül. De olyan dolgokat is ír, amik nem illenek a római birodalomra. Ez a 10 szarv, ez a 3 letörik és 1 kiemelkedik. Abból tudjuk, hogy ez még nem történt meg. Ez még nem következett el. Vannak párhuzamok, de vannak, amik nem stimmelnek. A legtöbb magyarázó egyetért abban, hogy lesz a római birodalomnak egy fajta újjáéledése. Emlékeztek a dánieli szoborra, amit látott a Dániel 2-ben a király, és megmagyarázta, hogy volt egy aranyfej, volt egy ezüstmellkas, volt egy résztest, vagy bronz, és voltak vaslábak, és a vaslábak ilyen réz- és cserép lábújakba végződtek. Ott is 10-ről van szó. Emlékeztek, hogy lesz fajta egy ilyen újjáformálódása annak az utolsó birodalomnak, és azt gondoljuk, az ilyen több proféciája ezt támasztja alá, hogy ez még nem történt meg. Vannak, akik próbálják ezt megmagyarázni máshogy. De ez mindig annak az árán működik, hogy valahogy el kell ferdíteni a szó szerinti magyarázatot. Hogy itt nem 10 királyról van szó, hanem 10 időszakról, vagy 10 világnézetről. Calvin is ezt a fajta irányt képviselte. Én azt gondolom, hogy itt, ha 10 királyról beszél, sőt, sok helyen, 4 helyen az igében megerősíti ezt a magyarázatot, akkor nem szabad ettől eltérni. 10 szarv. A jelenések 13, jelenések 17 beszél erről részletesen, és majd kiemelkedik egy. Kiemelkedik egy személy, aki hatalma alá hajtja az egész világot, és uralkodik felette. Az ige ezt a személyt úgy nevezi, hogy Antikrisztus. És ezért gondoljuk, hogy ez a magyarázat a jövőre vonatkozik, ami még nem történt meg. 10 király, ami között harc lesz, és végül kiemelkedik egy, ami uralja a földet. Adatik neki egy nagyokat mondó száj. Szól a fenséges Isten ellen, és üldözni fogja Isten szentjeit. Ez mind illik arra, amit az ige más helyen mond az Antikrisztusról. Teljesen illik rá a leírás, aki egy hatalmas uralkodó lesz, nem a természetében, nem a jellemében, hanem a hatalmában. Mert amikor ő eljön és fölemelkedik, akkor politikailag, gazdaságilag, és még lelkiségben is minden hatalom itt a Földön neki fog adatni. Az ige ezt a szemét Antikrisztusnak nevezi. És azt mondja róla a 25. vers, hogy adatik neki egy nagyokat mondó, káromló száj, aki majd Isten ellen szól. Az Antikrisztus nyíltan Isten ellen fog szólni. És eszembe jutott erről a mondatról, erről az igeversről, egy fasiszta kiáltmány, ami Mussolini idejében Rómában fogalmazódott meg. Hadd olvassam föl nektek, mert egészen elképesztő. Így hangzik. Ez a fasiszta Olaszország kiáltványa. Hiszek az örök Rómában, minden földim szülőanyjában. Hiszek Olaszországban, amely a szűzméhében fogant Isten kegyelméből. Szenvedett a barbárok hordáitól, megfeszítették, összetörték és eltemették, de feltámadt és felemelkedett a halottak közül a 19. században. Dicsőségbe emelkedett 1918 és 1922 között a nagy diadal idején, amikor is helyet foglalt az anya Róma jobbján és visszatérít élni élőket és holtakat. Hiszek Mussolini zsenialitásában, ami atyánkban és a fasizmusban, a szentek közösségében, az olaszok megtérésében és a birodalom feléledésében. És ez egy olyan időszak, ami már elmúlt, és valami hasonló lesz, ami előttünk áll. Amikor az Antikrisztus majd gazdaságilag, erkölcsileg és vallásilag is uralja majd a Földet. És az emberek követni fogják őt. Mennyire rájátszik ez az apostoli hitvallásra, nem? Amit az előbb fölolvastam. És nem lesz elég neki az, hogy nagyokat mond, hanem gyötörni fogja Isten szentjeit. Gyötörni. Ez azt jelenti, ez a szó itt, hogy felemészti. Mint amikor hordasz egy cipőt, és majd leesik a lábadról. Nem az, hogy hirtelen rájuk támad, és végük lesz, hanem folyamatosan nyomás elé helyezi őket. És azt mondja a Biblia, hogy ekkor lesz szükség a szentek álhatatosságára, hogy kitartsanak. Talán ez nem hangzik túl jól, amit most mondasz. Én hiszem, és tudnék erről sokat beszélni, nem fogok, hogy mi nem leszünk itt ebben az időszakban. Az utolsó időkben élünk. És hogyha azt kérdeznéd tőlem, hogy szerinted Tamás él az Antikrisztus már megszületett, én azt mondanám rá, hogy igen. Hogy abban az időben élünk, amikor ő már él. És el fog jönni az az idő, amikor úgy alakul a politikai helyzet, hogy ő ki tud emelkedni majd. Abból a 10 szarvból föl tud majd emelkedni, mert olyan lesz a helyzet, hogy szükség lesz rá. Már most olyan a gazdaság, már most olyan a politikai légkör, különösen itt Európában, hogy megoldhatatlannak tűnnek a problémák. Csak ha a folyamatokat nézed, amik most zajlanak, és követed akár a menekültügyről, a gazdasági problémákról, a különböző irányzatokról, amik vannak itt az Európai Unióban, most érezzük, hogy szükség van egy olyan emberre, aki ezt megoldja. És készül az a színpad, az a helyzet, amikor az emberek sóvárogni fognak valakire, aki végre megoldja a problémáinkat, és az Antikrisztus így fog fölemelkedni, és az emberek ünnepelni fogják, hogy végre valaki jó irányba vezet minket, és uralni fogja az egész világot. A színpad már készül, nem tudom, mikor fog megérkezni. Sok részletet tudunk, sokat nem, de látjuk, hogy ez így fog történni. Aki meg akarja változtatni majd a törvényt és a naptárt is. Érdekes, valószínűleg ez is meg fog történni az utolsó időben. Nem tudom, tudtad-e, de a francia forradalom idején próbálták megváltoztatni a naptárt. A 7-7-es, a 7 napos munkahét, tehát igyekeztek 10 napossá tenni. Eltörölték a keresztény ünnepeket. És nem sikerült a próbálkozásuk, de valami hasonló lesz az idő végén. És azt olvassuk itt a 25. versben, hogy a hatalma alá hajtja még a szenteket is. Ez az egyik meggyőzőbb érv számomra, ami azt mondja, hogy mi nem leszünk itt. Én azt gondolom, hogy Isten ki fogja venni az egyházat az elragadtatással, mielőtt megtörténik mindez. De akkor miért beszél arról, hogy hatalmába hajtja a szenteket? Ez itt egy ószövetségi kifejezés. Az ószövetség hivatkozik azokra, akik Istennel járnak. Akkor miről beszél? Zakariás könyve mondja azt, hogy a nyomorúság idején Izrael oda fog fordulni Istenhez. Most, amikor Izrael elutasítja Jézust, a megváltót, a nyomorúság idején, mintha egy lepel hullana le a szemükről, és odafordulnak Jézushoz, és így kiáltanak, hogy hát hol szerezted ezeket a sebeket, amik rajtad vannak? És meglátják őt, mint megfeszítettet, mint átszegzettet. És felismerik, hogy ő a messiás, és elkezdi Izrael követni az Urat. hinni Jézus Krisztusban. És azt gondolom, hogy ők azok, akiket az Antikrisztus gyötörni fog. Ő az, akik az üldözésen mennek keresztül. Olvasd a Jelenések könyvét, teljesen igazolja ezt. Itt a szentek nem az egyház. Mi nem megyünk át a nagy nyomorúságon. Ha szeretnéd ebben jobb megértést, olvasd az első és második tesszalonikai levelet, hiszen azt mondja, hogy az, ami előttünk áll, azzal vigasztaljátok egymást, írja ott Pál a tesszalonika belieknek. Hát mi vigasztaló lenne abban, hogyha az várna ránk, hogy jól összevernek, mielőtt megyünk Istenhez. Jákob nyomorának ideje, úgy nevezi ezt az Ószövetség, nem a mi nyomorúságunk ideje. Hatalmába hajtja a szenteket is egy időszakra, időszakokra és egy fél időszakra. Ha ezt így összeadod, ez egy ószövetségi utalás a 3,5 évre, egy időszak, mint egy év, időszakok, 2 év, és fél időszak, 3,5, ha összeadod. A nyomorúság időszaka egy 7 éves időszak lesz, amiben az első 3,5 évben az Antikrisztus egy ünnepelt hős lesz. Majd beáll a templomba, és magát Istennek kiáltja ki, és akkor az izraeliek elfordulnak tőle. És a következő 3,5 év lesz, amit az igen nagy nyomorúságnak nevez, amikor rengeteg csapás érkezik, mégpedig Istentől, amikor ítéletével sújtja ezt a világot, aki elutasítja Istent. És mi szentek, új szövetségi hívők nem leszünk itt. Kövesd a reménységemet, ha akarod, gondolhatod máshogy, ez nem egy ütkérdés, csak nem tudom, hogy mi reménység lenne abban, amit Isten így nevez, mi reménység lenne abban, ha azon átmennénk. Már most is elég nehéz, de az nem hasonlítható semmihez, mi előtte volt, Jézus mondta ezt. Hogy rövidre vágjam, egy dolog még itt a végén. Azt mondja a 27. vers, a fenséges szentjeinek a népévé lesz az ég alatt minden ország, királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Valahogy Dániel leírta ezeket nekünk. Kapott egy látomást. És figyeld meg, hogy ír a birodalmakról, hova érkezik. Arról, hogy ír Jézus Krisztus uralmáról. Én azon gondolkodtam, hogy miért volt fontos Dánielnek ezt látnia. Hiszen a Dániel 2-ben már valami hasonlót megmutatott neki Isten. Az a nagy aranyszobor, emlékeztek? Arany, ezüst, bronz. Ahogy Nabukadnezár látta ezt. Hogy látta Isten? Mint vadállatok, akik pusztulást hoznak. Ezek a birodalmak nem fenséges, dicsőséges dolgok, hanem amik pusztulást hoznak, és végük kell, hogy legyen. Dániel bennük élt, szolgálta a királyokat és uralkodókat, és lehet, hogy a szíve nagyon el volt keseredve. Különösen Bélsátszár volt egy olyan király, aki nagyon istentelenül élt. És Isten odajött hozzá, és mutatott neki valamit. És Dániel megértette, hogy a történet végén Jézus fog uralkodni. Neki ezt látnia kellett, hogy ne keseredjen el, hogy ki tudjon tartani. Lehet, hogy ő is látta ezeket a háborgó dolgokat, a ijesztő, rémisztő dolgokat ezen a világon, de látnia kellett, hogy el fog jönni Jézus, vissza fog térni, ahogy ígérte, és uralkodni fog örökkön, örökké. Nem tudom, hogy hogy éled meg a mostani eseményeket. Hogyha nem lennénk hívők, én nagyon félnék azoktól az eseményektől, amik most zajlanak körülöttünk, hogy mennyire bizonytalanná váltak korábban stabil dolgok. Ezen a világon minden meg fog inogni. Ami nem inog még, majd fog. De a jövőnk az biztos. Mi nem egy politikai rendszerben bízunk. Nem abban bízunk, hogy jobban fognak alakulni a dolgok. Mi abban bízunk, hogy Jézus visszajön. Mi nem az Antikrisztust várjuk, hogy végre lépjen színre, és akkor tudjuk, hogy Jézus közel van. Jézust várjuk, aki visszatér értünk. Jézust várjuk, ami megváltunkat. Hogy visszatérjen értünk. És gondold el, ha Dánielnek ezt látnia kellett. Akiről olvastunk, hogy milyen jellemmel élt. Akiről olvastuk, hogy milyen hűségesen szolgált. Hogy mennyire Isten embere volt. Ha neki ezt látnia kellett, akkor nekünk még inkább. Neked és nekem szükségem van arra, hogy tudjam, hogy merre halad az életem. Lehet, hogy nem tudom, hogy mi lesz a jövő héten. Nem tudom, hogy mi lesz ezzel a problémával, ami most az újságokkal és a tévé annyira foglalkoztatja. De azt tudom, hogy az én életem hová megy. Hogy merre tart. És hogy az az Isten, akiről tudom, hogy jó, ő kezében tartja az életem. Dánielnek Isten megmutatta, hogy kezében van a világtörténelem. Hogy kezében vannak a birodalmak. De azt is megmutatta, hogy Dániel, a te életed is az én kezemben van. Ma erre emlékeztet ez a fejezet minket. És az utolsó verset hadd olvassam még föl. Így végződött a beszéd, engem Dánielt, gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is elsápadt, de a mondatokat eszemben tartottam. És így jogosan kérdezhetnénk, hogyha annyira bátorító volt, amit látott Dániel, akkor miért rettent meg? Isten neki megmutatta, hogy mennyit fog szenvedni az ő népe, és ez elég rettentő volt számára. És az arca is elváltozott. Nagyon komolyan vette azt, amit Isten mutatott neki. Én szeretném, hogyha ennyire komolyan tudnánk venni azt, amit Isten ebben a fejezetben mond. És tudjátok, hogyha Jézus jön vissza, és ez ennyire biztos, ez felvet egy kérdést, hogy készen állok arra, hogy ma megérkezzen? Készen állok arra, hogy Jézus visszajöjjön, értem? Elsősorban ez azt mutatja, hogy rendeznem kell az életem Istennel. Van rá megoldás, megbékélhetek az Istennel, mert Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért. Jöhetek hozzá, és kegyelmet nyerek. De a másik oldal az is, hogy járjak Istennel a mai nap. Hogy rendben legyek vele, és járjak vele. Hogy járjak abban az elhívásban, ami beállított. Jézus mond erről egy példázatot, hogy elmegy a ház ura, és nem tudni, hogy mikor tér vissza, de vajon hányan lesznek abban a munkában, amit Isten rájuk, vagy az Úr rájuk bízott, amikor elment. Vajon hány ember talál abban a szolgálatban, amit ő adott neki? Nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön. De milyen csodálatos nap lesz, amikor visszatér. És mennyire jó lesz, ha úgy talál minket, hogy abban a szolgálatban, abban az elhívásban vagyunk, amit tőle kaptunk. Rendezd az életed az Úrral. És kövesd azt az elhívást, kövesd azt a szolgálatot, amire ő hívott téged. Én azt gondolom, hogy sok elkeserítő dolog van, amikor kifelé nézünk. De nekünk az is megadatott, hogy fölfelé nézzünk. Nyerjünk új reménységet azzal, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus jön visszaértünk. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a fejezetet, és hálásak vagyunk, Uram, hogy te dolgokat megmutatsz a jövőből. Uram, köszönjük azt, hogy a proféta is szó, a beteljesült proféciák ennyire meg tudják erősíteni a mi bizalmunkat benned. Mert látjuk, hogy te tudod, hogy miről beszélsz. Te látod a jövőt. Sőt, látjuk, hogy a kezedben tartod. Nem csak tudod, mi jön, hanem te irányítod a szálakat. És a végén az lesz, amit te szeretnél. A végén az lesz, amit te elhatároztál. És Uram, legyen meg ez a mi életünkkel is. Uram, kérlek, erősíts meg minket ma minden jó cselekedetre. Hogy veled tudjunk járni. Hogy egyre jobban megismerjük a mi Istenünket. Hogy úgy olvassuk a te ígédet, Uram, hogy friss a szívünk, hogy megújuljon az értelmünk, Uram. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az életünket, Uram. És szeretném, Isten, ha még elevenebben élne bennünk az a reménység, hogy téged várunk vissza. Ez a világ egyre inkább a feje tetejére áll. Ez a világ egyre inkább belesüllyed a problémáiba. De Uram, köszönöm, hogy mi átmegyünk ezen az életen veled. Kérlek, használd itt az életünket, Uram. Töltsd be minket a te lelkeddel, hogy Uram, emberhalászokként éljünk, hogy szóljuk az igazságot, hogy tegyük a jót, Uram. És add, Uram, hogy ragaszkodjunk a veled való kapcsolatunkhoz, hogy abban ne lankadjunk el. Annyira hálásak vagyunk érted, Jézus. Nem tudjuk, hogy mikor jön ez a napja, mikor jön a napja annak, hogy te visszatérsz. De tudjuk, hogy ez a reménység lelkünk erős horgonya. Ezt mondja a te ígéd. Erre bátran ráállhatunk. Sőt, azt mondja a te ígéd, hogy jöjj el, Uram, hamar. Hogy tanít minket így imádkozni. És ezt mondjuk mi is, Uram, jöjj el hamar. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.